Politika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Szlotta Judit. Főbb híreink először röviden. Több ezer rendőr és mentő dolgozott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő biztosításán. A rendőrségnek mindössze 13 esetben kellett intézkednie.
Világszintű imádságot tartottak este a békéért 14. Leó pápa kezdeményezésére.
Gyermeknap alkalmából országszerte különböző programokkal várják a családokat. A Kármelita Kolostorban 5000 gyermeket látnak vendégül.
Déltől a Dunántúl nyugati felén többfelé, északkeleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar. Napközben általában 25-30 fok várható.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. A Paris Saint-Germain színeire világították ki a párizsi Eiffel-tornyot a csapat Bajnokok Ligája győzelmét követően. A budapesti döntőt 11-esekkel megnyerő együttes szurkolói 10000-ével lepték el a francia főváros utcáit. A békésnek induló ünneplés azonban garázdasággal végződött. Gyújtogatások voltak, rendbontások, sok megvadult szurkoló pedig tűzijátékokkal lőtte a rendőröket is. A hatóságok több mint 130 embert előállítottak. Az ünneplés ma folytatódik, a BL győztes csapatot várhatóan több mint 100000-en várják majd a francia fővárosban. Montán Erik összeállítása.
Egy emberként kiáltottak fel a PSG szurkolói szombat este, miután a 11-es párbajt követően egymás után másodjára hódította el a Bajnokok Ligája győztesének járó trófeát a párizsi csapat. Habár a mérkőzést Budapesten játszották, a Paris Saint-Germain otthonában, a Parc des Princes stadionban is 10000-re követték kivetítőkön a mérkőzést. Az arénában vörös fáklyákkal ünnepelték a diadalt a rajongók, csak úgy, mint a Champs-Élysées sugárúton. Az eget tűzi játékok világították meg. Tudtuk, hogy jó meccs lesz, és az is volt. Eljutottunk a 11-esekig, és a végén megnyertük. Összegezte a meccset egy fiatal párizsi nő. A mérkőzést követően a játékosok is alig várták az ünneplést. Nehéz volt a mai meccs. Amikor először nyertünk, az elképesztő volt, másodjára pedig még elképesztőbb. Nagyon örülünk, és most itt az ideje a bulizásnak, mondta a PSG hátvédje. A békés ünneplést viszonylag gyorsan felváltotta a vandalizmus. A páncélosok rohamra indultak a megvadult tömeg ellen. Több mint 130 embert állítottak elő Párizsban. Közülük 45-öt egész éjszaka őrizetben tartottak. Könygázt kaptunk az arcunkba. Nem érdekelte őket, hogy kik vagyunk, vagy mit csinálunk, mindenkit megszortak vele. Magyarázta egy férfi. A francia belügyminiszter szerint országszerte több mint 400 embert állítottak elő. Az összecsapásokban 7 rendőr sérült meg, egyikük súlyosan. Az ünneplés ugyanakkor ma tovább folytatódik, ugyanis hazatér Párizsba a BL győztes csapat. A hatóságok várakozásai szerint legalább 100000-es tömeg fogadja majd a játékosokat, akiket személyesen köszönt majd Emmanuel Macron francia elnök.
Több ezer rendőr, illetve mentő dolgozott Budapesten az UEFA Bajnokok Ligája döntő biztosításán. A rendőrségnek mindössze 13 esetben kellett intézkednie, miközben a mentők összesen 91 embert láttak el a rendezvény különböző helyszínein. Kocán Dávid összefoglalója.
A péntek esti belvárosi szurkolói összetűzés után szombaton már nyugodtabb körülmények között rendezték meg a Bajnokok Ligája döntőt a fővárosban. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt a mérkőzés napján. Éjszaka a 4-es és a 6-os villamos vonalán zsebtolvajokat értek tetten a rendőrök. Az elkövetőket elfogták. Egy másik esetben ismeretlen tettes ellen indítottak eljárást, miután egy Calvin téri vendéglátóhelyen többen összeszólalkoztak és betörték egy ajtó üvegét. A központi szurkolói zóna közelében egy elsőre gépkarabélynak látszó eszközzel sétált egy fiatal a tömegben. A rendőrök igazoltatták, kiderült, hogy egy játékfegyverről van szó. Ezt a pánik elkerülésére elvették a fiataltól, és szabálysértési feljelentést tettek ellene. A rendőrség egy brit szurkolónak is segített, aki rollerbalesetet szenvedett és lég mellett kapott. A kórházból azonban önkényesen távozott, hogy megnézze a mérkőzést. Közölte Fülöp Gergely, a BRFK kommunikációs osztályának vezetője.
A feleségének volt meg a telefonszáma, én pedig elég jól beszélek angolul, ezért felhívtam a nőt, és elmagyaráztam neki, hogy mi a helyzet. A nő érdekes módon azt mondta, hogy megadja inkább a férje telefonszámát, és beszéljünk vele mi. Én próbáltam hívni ezt a számot, nem csengett ki, ezért újra fölhívtam a feleséget, és hát nagyon határozottan elmondtam neki, hogy amennyiben a férje nem megy vissza a kórházba, akkor akár meg is halhat bele, és halhat a sérülésébe. És hát úgy tűnik, hogy sikerült meggyőzni, mert olyan másfél órán belül visszajeleztek számunkra a kórházból, hogy a sérült férfi bement a kórházba, és ott el tudták látni.
A hatóságok összesen 13 egyedi jogsértés miatt intézkedtek, 6 embert elfogtak, illetve előállítottak. A rendőrség szerint ez a több tízezer szurkoló részvételével megrendezett esemény nagyságát tekintve elenyészőnek számít. A döntő biztosítását az Országos Mentőszolgálat is kiemelten kezelte. A rendezvényeken több mint 60 mentőegység és mintegy 200 mentő ügyelt a szurkolók biztonságára, mondta Györfi Pál szóvivő.
Az Országos Mentőszolgálat a Bajnokok Ligája döntő kapcsán talán azt mondhatom, hogy a labdarúgás magyarországi történetének legkomplexebb egészségügyi biztosítását végezte.
A döntő napján 91 esetben nyújtottak segítséget, 25 embert kórházba vittek. A leggyakrabban a Puskás Arénánál volt szükség a mentők munkájára, ott 59 embert láttak el.
Jellemzően rosszul létek, sérülések miatt nyújtottunk elsősegélyt, de ami jó hír, egyetlen igazán életveszélyes, súlyos esettel sem találkoztunk. Kisebb sérülések, törésgyanú, múló rosszul létek, ez volt a jellemző feladatunk.
Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint rendkívüli esemény nem történt a rendezvény idején.
Számos politikus és üzletember vett részt a szombati BL döntőn. Magyar Péter miniszterelnök pártjával érkezett a fináléra, de a Tisza kormány több tagja is a helyszínen követte a mérkőzést. A VIP részlegen foglalt helyet Kapitány István, Pósfai Gábor, Vitézi Dávid, Ruszin Szendi Romulus és Kármán András is, de feltűnt a lelátón Nagy Ervin és Radnai Márk is. A volt kormány tagjai közül is többen a Puskás Arénában szurkoltak, Orbán Viktor mellett ott volt a döntőn Pintér Sándor, Nagy István, Gulyás Gergely, Szijjártó Péter és Orbán Balázs is. Kis Júlia Lille összeállítása.
Videóban mutatta be Magyar Péter, hogyan érkezett a szombati BL döntőre, és milyen hangulatban telt az este. A miniszterelnököt a videó szerint párja is elkísérte a Puskás Arénába. Magyar Péter néhány órával korábban büszkeségnek nevezte, hogy Magyarország rendezi az eseményt.
Sok százmillió ember Budapestre figyel, hiszen itt rendezik most először Budapesten a Bajnokok Ligája döntőjét. Ez a világ egyik legnézettebb sporteseménye. Nagyon büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország fogja rendezni ezt az eseményt, több tízezer külföldi szurkoló érkezett.
A stadionból pedig már fantasztikus hangulatról, izgalmas mérkőzésről és felejthetetlen képsorokról számolt be a kormányfő, aki szerint több mint 1 milliárd ember nézte a döntőt. Hozzátette, Budapest és Magyarország szépsége a világ minden részére eljutott. Magyar Péter mellett a VIP páholyban foglalt helyet Csányi Sándor, az MLS elnöke is, de a Telex azt is kiszúrta, hogy az Arzenál foci csapatának tulajdonosa is a közelben ült a fiával. A Tisza kormány több tagja is élőben nézte a meccset. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter egy közös fotót is megosztott Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterrel, Nagy Ervin kulturális államtitkárral, Pusfai Gábor belügyminiszterrel és Tóth Tamás országgyűlési képviselővel. A Telex szerint a VIP részlegen ott volt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, Szondi Banda kormány szóvivő és Radnai Márk kormánybiztos is a barátnőjével. Részt vett a finálén a Fidesz elnöke is. Orbán Viktor közösségi oldalán a meccs és a stadion kapcsán azt írta, megérte nagyot álmodni.
Sosem szabad kisütűnek lenni, 80 000-es kellett építeni.
Videójában pedig arról beszélt, biztos volt benne, hogy ha egy jó stadion épül, akkor előbb-utóbb ide jön a félvilág.
Nem ez az első nagy esemény, hiszen az európai bajnokságnak is voltak itt nagy mérkőzései. Az egyetlen gyengesége ennek a stadionnak, hogy kicsi. Ha 15 000-rel nagyobb lenne, akkor sokkal több nagy rendezvényt tudnánk benne tartani.
A volt kormány tagjai közül is sokan ott voltak. Pintér Sándor, Nagy István, Gulyás Gergely, Szijjártó Péter és Orbán Balázs is a lelátón szurkolt. Az új kormánytagok közelében feltűnt Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, és a helyszínen követte a meccset Kubatov Gábor, a Fidesz volt pártigazgatója is.
Itt a krónika.
Újabb civil áldozatai vannak a Kijev és Moszkva közötti harcoknak. Részletek Kíváncsi Katillától.
Egy ember életét vesztette az észak-ukrajnai Csernyihív megyében, amikor egy gyárba orosz drónok csapódtak be. Kijev is támadásba lendült, és Rosztov megyében egy nagy kapacitású üzemanyagtárolót, Szaratov város mellett pedig egy üzemanyagfeldolgozót vett célba. A Kirovi régióban egy olajszállító csomópontot ért ukrán légicsapás. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök arról számolt be, hogy Ukrajna újabb modern Iris-T rakétarendszereket kapott Németországtól, amelyek elsősorban a légvédelmet fogják szolgálni. A kijevi vezérkar adatai szerint Oroszország egy hét alatt 2300 harci drónnal, több mint 1500 irányított légibombával és 108 nagy hatótávolságú rakétával támadta Ukrajnát.
Világszintű imádságot tartottak este a békért 14. Leó pápa kezdeményezésére.
Az egyházfő a vatikáni kertekben lévő Lourdes barlangnál vezette a szertartást, amelyhez a világ több kegyhelye, például a Mátra Verebély Szentkúti nemzeti kegyhely is csatlakozott. Leó pápa április 11-én is tartott virasztást a békéért.
Éjfélkor jár le a határidő, amelyet a kormányfő adott a közjogi és állami vezetőknek arra, hogy távozzanak. Magyar Péter többször is megismételte, hogy május 31-ig félre kell állniuk az előző rendszer politikai kiszolgálóinak, különben a tiszta kormány jogi eszközökkel lép fel ellenük. A felszólítás elsősorban a köztársasági elnököt érinti. Mészáros László összeállítása.
Felszólítom a köztársasági elnököt, hogy haladéktalanul kérjem fel, mint a győztes párt listavezetőjét kormányalakításra, azt követően pedig távozzon a hivatalából.
Magyar Péter először a választás éjszakáján szólította fel távozásra Súlyog Tamást. Ezt másnap a nemzetközi sajtótájékoztatóján is megismételte.
Az én szememben nem köztársasági elnök.
Magyar Péter személyesen is közölte a követelését a köztársasági elnökkel, amikor a választások után a Sándor palotában járt nála tárgyalni.
Elmondtam neki, hogy ha nem távozik önként a hivatalából, akkor élni fogunk a választóktól kapott felhatalmazással és alaptörvény módosítással és a szükséges módosításokkal. El fogjuk távolítani a hivatalából őt is és az összes többi bábot.
Magyar Péter a köztársasági elnök mellett több állami vezető, valamint független intézmény első emberének távozását is követeli. A miniszterelnök május 31-ig adott határidőt nekik a lemondásra.
Elvárjuk az Orbán bábok távozását a pozíciókból. Lett ilyen szó köztársasági elnökről, az alkotmánybíróság elnökéről, a kúria elnökéről, országos bírósági hivatal vezetőjéről.
Első miniszterelnöki beszédében is Súlyog Tamás lemondását követelte Magyar Péter.
Mondjanak le ma, de legkésőbb május 31-ig, és kezdje a sort rögtön Súlyog Tamás.
Az új országgyűlés megalakulása után a kormányfő arról beszélt, a köztársasági elnök az elmúlt rendszer politikai kiszolgálója lett. Ezért szembe kell néznie a felelősséggel, és le kell mondania.
Megvárjuk a május végi határidőt.
A köztársasági elnökről a Tisza kormány első kormányülése után is szó volt. Magyar Péter akkor azt mondta, ha Súlyog Tamás és a többi közjogi méltóság nem mond le május végéig, akkor alkotmánymódosítással fogják eltávolítani őket. Súlyog Tamás államfő kijelentette, hogy nem mond le, és a politikai nyomás gyakorlás miatt a Velencei Bizottsághoz fordult. Az államfő állásfoglalást kért a kialakult jogi és politikai helyzetről, hogy ahogy írták, a demokratikus normáknak megfelelően olyan megoldást találjanak, amely teljes mértékben igazodik az európai szabályokhoz. Magyar Péter pénteken Brüsszelben reagált arra, hogy Súlyog Tamás a Velencei Bizottsághoz fordul.
Most, amikor a saját pozícióját félti, a sok millió forintos fizetését félti, akkor rögtön kényes lett az ügyvéd úr, és elrohant a Velencei Bizottsághoz. Hát sok sikert kívánok!
Velencei Bizottság.
A mostani vita arról szól, hogy a kormánnyal együtt az államfő is bukjon-e. Erről Hak Péter beszélt az M1-en. A jogtudó szerint, mivel a felek nem tudnak megegyezni, helyes, ha egy pártatlan fórum is véleményt alkot az ügyben.
Az Európa Tanácsi Bizottság a jogászprofesszorokból, alkotmánybírókból, legfelsőbb bírósági bírókból áll, mindannyian kiváló jogászok, mindannyian függetlenek, pártatlanak, semmilyen politikai vagy gazdasági érdekük sem Magyarországhoz, sem a magyarországi politikai küzdelemhez nem fűződik. Én örülnék, az egy megnyugtató lezárása lenne, akár egyik fél, akár másik fél álláspontját támasztják alá.
Ha a köztársasági elnök szándékosan megsérti az alaptörvényt, az országgyűlés megfosztási eljárást indít. Erről Bárándi Péter beszélt az M5-nek. A Medgyesi kormány egykori igazságügyi minisztere szerint Súlyog Tamás esetében erről van szó.
Azzal, hogy a államszervezet demokratikus működése fölötti örködést elmulasztotta, megvalósította ezt a szabálysértést. Miben mulasztotta el? Például a gyermekvédelminek nevezett törvény és az arra épülő többi szabály
ellen
soha nem szólalt meg.
Bárándi Péter szerint, ha megfosztási eljárás indul a köztársasági elnök ellen, akkor már nem gyakorolhatja a jogait, és azokat ideiglenesen az országgyűlés elnöke veszi át.
Erősödött a forint, miután Brüsszelben bejelentették, több mint 6000 milliárd forintnyi eurót szabadít fel az Európai Unió Magyarországnak. Kármán András pénzügyminiszter szerint ősszel már megkezdődhet az uniós támogatások kifizetése hazánknak, ami a GDP növekedéséhez is hozzájárulhat. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, a kormány végrehajtja a feltételként szabott reformokat. Szakértők szerint azonban ez nagyon nagy munka lesz. Részletek Brieska Dánieltől.
Oktatásra és kutatásra, az elektromos hálózat felújítására, illetve vonat és hévszerelvények beszerzésére költi majd Magyarország az uniós pénzek jelentős részét. Összesen 16,4 milliárd euróról, azaz mintegy 6000 milliárd forintról van szó.
Ezek a pénzek jönni fognak.
Ezt a miniszterelnök erősítette meg, miután sikeresen tárgyalt az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter történelmi győzelemként értékelte az uniós források felszabadításáról szóló megállapodást. Az agrárminiszter szerint a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt új lehetőségek nyílhatnak meg a támogatások által, az élő környezetért felelős miniszter szerint pedig olyan fejlesztések kezdődhetnek, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia.
A 6000 milliárd forint ez nem egy jelentéktelen összeg, hogyha az éves GDP-nkhez hasonlítjuk, akkor közel ilyen 7-8%.
Vélekedik Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza, aki szerint kedvező esetben a gazdasági növekedés akár a 2%-ot is elérheti idén.
Az elmúlt években láttuk a beruházások visszaesését, ebben nagyon nagy szerepe volt az uniós források hiányának, illetve annak, hogy az önkormányzatoknak és az államnak nem volt pénze beruházni. Most, hogyha ez a pénz érkezik, akkor ezek az elmaradt beruházások elkezdődhetnek.
Kármán András pénzügyminiszter szerint ősszel már megindulhat az uniós támogatások kifizetése. A brüsszeli lapok közben arra hívják fel a figyelmet, hogy a kifizetéshez augusztus 31-éig teljesíteni kell a kötelezettségvállalási lista tételeit, ez azonban nagyon nagy munka lesz, véli a Külügyi Intézet kutatója. Stefán Csaba hangsúlyozta, a helyreállítási alaphoz szükséges úgynevezett 27 szupermérföldkő összesen 350 kisebb lépésből áll.
Ezek elsősorban technikai szabályok, tehát itt arról van szó, hogy a közbeszerzés szabályokon így úgy kéne változtatni, ezeket viszonylag gyorsan meg lehet csinálni, de nagyon sok technikai szabályról van szó, amik viszont egymásra épülnek, tehát nem lehet egyszerre az összeset áttolni a magyar parlamenten, hanem egy részét megcsinálni, megvárni, és aztán a következőt.
A szakértő ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza kormány előtt is nyitva állnak azok az uniós eljárási könnyítések, amelyek védelmet nyújtanak a forrásvesztés ellen.
Kicsit visszaes nekem ez a nagyon gyors sikerkommunikáció az Európai Uniónak a részéről, hiszen még ők se látják azt, hogy milyen konkrét lépések történnek majd Magyarországon.
Erről már a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője beszélt. Sebestyén Géza hozzátette, sok uniós elvárást kell majd teljesíteni, például a menekültügyi kérdésben és az uniós források átlátható felhasználása területén.
Ezt hát a napokban fogjuk majd látni, hogy ez a konkrét munka ez hogyan halad majd, és mennyire kerülünk ténylegesen közelebb az uniós pénzekhez. És ezt mindenképp hozzátenném, hogy az uniós pénzek befogyasztása az nem egyetlen egy lépésben történt, tehát voltak kisebb, nagyobb összegeknek is blokkolásai, tehát most van egy blokk, amit feladottak, de számos kisebb blokk az még ugyanúgy megvan, ezeket mind-mind konkrétan külön-külön fel kell majd szabadítani.
Magyarország jelenleg mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítőnél a befektetésre ajánlott kategóriában van. Májusban a Moody's és a Standard & Poor's sem változtatott az ország államadósság besorolásán, így Magyarország elkerülte a leminősítést, de a kockázatok továbbra is magasak. Sebestyén Géza szerint a hitelminősítők óvatosak, mert nem látni még, hogy az új kormány mely területeken tud majd előrelépéseket tenni.
A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót ugyanakkor még ma éjfélig letétbe kell helyezni, és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Részletek Brieska Dánieltől.
A cégeknek az első fontos határidő az május 31-e, ez a határidő, ez kőbe vésett.
Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetője, Lincmajer Szilvia elmondta, idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak, ez csak nem 50 ezer céget érint.
Súlyos következményei lehetnek a késedelemnek. Aki a beszámolóját felejti el benyújtani, az akár 200 ezer forintos mulasztási bírsággal is számolhat. Ilyenkor a NAV a mulasztási bírság kiszabása mellett felhívja a céget arra, hogy pótolja a mulasztást és nyújtsa be a beszámolóját. Aki ezt a határidőt is elkési, az viszont azzal számolhat, hogy a NAV törölni fogja a cégnek az adószámát.
A másik fontos határidő pedig június 1-e, a cégeknek hétfő éjfélig kell bevallani és befizetni a TAO-t és a KIVÁ-t. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja az erről szóló dokumentumot. Az a cég, amelyik határidőre ezt nem nyújtja be, akár 1 millió forint bírságot is kaphat, hangsúlyozta Lincmajer Szilvia.
A társasági adóbevallásnál és a KIVÁ-nál ott is van figyelemfelhívás, tehát a NAV azért nem szankcionál rögtön. A korábbi évek tapasztalata az az, hogy a cégek legalább 60%-a az utolsó napokban küldi el a bevallását.
Idén a fejlesztési adókedvezményt igénybevevő TAO adózóknak egy fontos változásra is érdemes figyelniük, módosultak ugyanis az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai. Már nem csak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre.
Drágulnak a szolgáltatások, júliustól díjat emelnek a bankok és mobil szolgáltatók is.
A számlavezetési díjak például 4-8%-kal emelkedhetnek, de többet kell fizetni a mobiltelefonálásért és az internetezésért is. A szolgáltatások drágulásával évente csaknem 50 ezer forinttal nőhet a háztartások költsége, a biztosdöntés.hu számításai szerint. Tóth Levente, a portál vezető elemzője hangsúlyozta. Most azok a szolgáltatók emelnek, amelyek a kormány nyomására tavaly évelején önkéntes díjstoppot vállaltak a növekvő infláció miatt.
Jellemzően az előző évi átlagos inflációt építik be az árakba, ezért van ez a 4,4%-os, ez sem általános. Tehát van olyan bank is például, amely ennél kisebb emelést hajtott végre, sőt olyan bank is van, amik egyáltalában nem hajtott végre emelést, ugyanakkor olyan pénzintézet is, ami lényegében a két éves inflációt veri most le az ügyfeleken. Tehát a nullától a 8%-ig terjed ez az emelés a bankoknál, és hasonlót lehet tapasztalni a távközlési cégeknél is.
Egyelőre nem drágulnak a taxis tarifák Budapesten. A fővárosi közgyűlés elutasította az áremelést, pedig a főpolgármester és több érdekképviselet is az emelés mellett érvelt. A taxisok szerint évek óta ugyanazokkal a díjakkal dolgoznak, miközben az üzemanyag és a szervizelés is sokat drágult. Ugyanakkor úgy döntöttek, ha megszűnik az üzemanyag védett ára, rendkívüli közgyűlésen tárgyalják újra a tarifákat. Mészáros László összeállítása.
27%-kal emelkedtek volna a taxis tarifák Budapesten június végétől. De a fővárosi közgyűlés pénteken elutasította a javaslatot. A döntés hideg zuhanyként érte az érdekvédelmet.
A többség úgy jelezte pestiesen, hogy most kaptunk egy ismételt gyomrost.
Az Országos Taxis Szövetség elnöke Metál Zoltán az M1-en hangsúlyozta, Budapesten már 3 éve nem változtak a fuvardíjak, miközben az infláció miatt az üzemanyagok és a szervizköltségek is drágultak.
Nekünk abban van nagyon komoly és fontos szerepünk, hogy minél előbb meggyőzzük a rendeletalkotókat, a frakciókat arról, hogy szükséges a díjemelés, hiszen a vállalkozásoknak erre a bevételre igencsak szükségük van.
Az Érdekvédelmi Szövetség szerint a következő hetek megmutatják, hogyan és mennyi idő alatt sikerül erről meggyőzniük a döntéshozókat. Ha a javaslat átment volna, jövő hónap végétől az alapdíj 1100-ról 1400 forintra, a kilométerdíj 440-ről 560 forintra, a percdíj pedig 110-ről 140 forintra emelkedett volna. A reptéri fuvaroknál emellett egy ezres fix felár is társult volna az alapdíjhoz. A fővárosi közgyűlésben komoly vita előzte meg a döntést. A Fuvarozók Országos Demokratikus Szövetségének elnöke szerint 2,5 évvel nem nőttek a tarifák, miközben a költségeik 30-40%-kal emelkedtek.
Nagyon nagy bajban vagyunk kint az utcán.
Horváth Pál szerint ezért ragaszkodnak a 27%-os emeléshez. A frakciók viszont keveselték az előzetes egyeztetést. A Fidesz-KDNP frakcióvezetője Szepesfalvi Anna szerint késztények elé állították őket.
Döntsük el, hogy mi döntéshozóként vegyünk részt, vagy zsűriként.
De a Tisza párt sem támogatta az azonnali emelést. A Tiszás Balogh Balázs attól tartott, hogy az emelés után a flotta cégek még jobban lehúzzák a sofőröket.
Szerintem beszélni kell a témáról, nem szabad a szőnyeg alá sofőrni, de jelenleg nem tudjuk támogatni az emelést.
A DK és a Podmanicki mozgalom is további tárgyalásokat sürgetett. A Mi Hazánk mozgalom budapesti képviselői viszont támogatják a tarifa emelést. Balogh Csabát, a Mi Hazánk mozgalom budapesti elnökét hallják.
A BKK, a Városháza és a frakciók együtt építik le és teszik tönkre a magyar munkavállalókat, miközben a külföldi tulajdonú multinacionális cégeket helyezik előnyös pozícióba.
Karácsony Gergely szerint is méltányos lenne a 27%-os emelés.
Drágább az élet.
A főpolgármester kiemelte, hogy a javaslatot már hetek óta társadalmi vitára bocsátották. Szerinte a döntéshez csak politikai bátorság kell.
Bocsánat, de ez ilyen lerázós politikai szövegek, hogy nem volt elég egyeztetés. Hát ezért van a közgyűlés. Itt egyeztetünk. Lehet korábban is egyeztetni a bizottságüléseken, meg a május 6-án társadalmi vitára bocsátott javaslat kapcsán bármi frakció elmondhatta volna, hogy neki ezért vagy azért nem tetszik.
Karácsony Gergely érvelése ellenére a javaslat elbukott. A testület ugyanakkor elfogadta a Fidesz indítványát, vagyis ha drágul az üzemanyag, vagy megszűnik a védett ár, rendkívüli közgyűlést hívnak össze, és újra tárgyalják a taxis tarifákat.
Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Szilágyi Béla információi.
A fővárosban ma 50 millió forint alatt nem lehet használt otthont vásárolni az ingatlan.com szerint. Ugyanez a helyzet Debrecenben is. Alig van már olyan megyeszékhely, ahol 30 millió forint alatt lenne lakás a piacon.
A nagyvárosokban 20-30 millió forint alatt már szinte semmit nem lehet kapni, ezért a lakásvásárlások többségehez hitelre van szükség, a kiadott lakáshitelek pedig 70-80%-a az ilyen 3%-os hitel.
Mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Ez azt mutatja, hogy az otthonstart program tavaly szeptemberi elindulása nagyon fontos lépés volt, csak hogy az újfajta hitel felfelé nyomta az árakat, és az albérlet piacot is átalakította.
Azt érdemes látni, hogy amíg 2025-ben még az éves lakbér drágulásnak a tempója a KSH ingatlan.com lakbérindex alapján 10-11% volt, ez most már ilyen 4-5%-ra csökkent vissza.
A fix 3%-os program az ingatlan árakra is hatással van. Elemzők szerint a program beindította a lakásépítéseket, de a hitelt mégis főleg azok használják ki, akik használt lakást vesznek. Argyelán József, a Bank Monitor vezető elemzője szerint a konstrukció ugyan kedvező, sokan mégsem tudják igényelni.
Szükség van hozzá önerőre, és szükség van hozzá megfelelő nagyságú jövedelemre is. Tehát, hogy olyan az a csoport tudja fölvenni, amely kellő fizetéssel rendelkezik ahhoz, hogy mondjuk 30 vagy akár 35 millió forint hitelnek a törlesztő részlet kigazdálkodja, illetve kellő önerővel rendelkezik ahhoz, hogy a vásárlásnak a saját részét le tudja tenni.
A legfrissebb adatok ugyanakkor arról tanúskodnak, hogy március végéig mintegy 33 ezer fix 3%-os lakáshitelszerződést kötöttek a bankok, csaknem 1200 milliárd forint értékben. A jegybank adatai szerint 10-ből 7 lakáshitelt az otthonstart keretében folyósítanak a pénzintézetek. A Az egyik pénzügyi portál közben azt is kiszámolta, hogy egy 30 milliós lakáshitelnek jelenleg 164 000 forint körül alakul a havi törlesztője, ha a hitelt például egy házas pár veszi fel 20 éves futamidőre 3%-os kamattal. Ugyanezekkel a feltételekkel, piaci kamatokkal a törlesztő részlet már 220 000 forint körül alakul.
Fél egy.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy több ezer rendőr és mentő dolgozott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő biztosításán. A rendőrségnek mindössze 13 esetben kellett intézkednie. Szó volt arról, hogy világszintű imádságot tartottak este a békéért 14. Leó pápa kezdeményezésére. És hamarosan beszámolunk arról, hogy gyermeknap alkalmából országszerte különböző programokkal várják a családokat.
Déli krónika.
A Magyar Hősök emlékünnepe alkalmából rendeztek ünnepséget a Fiumei úti sírkertben.
A honvédelmi miniszter az 52-es hősi parcellánál arról beszélt, hogy a hősiesség valódi jelentése a szolgálat, a helytállás és az áldozatvállalás. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, a Hősök napja összeköti azokat a magyarokat, akik különböző korokban ugyanezért a Magyarországért álltak helyt.
Ma is szükségünk van olyan emberekre, akik értik, a szabadság nem örökbe kapott ajándék. Minden nemzedéknek újra és újra meg kell őriznie. Ezért a Hősök napja nem csupán a múltról szól, hanem figyelmeztetés a jelen számára. Hogy egy nemzet addig marad erős, amíg vannak emberek, akik készek felelősséget vállalni érte. Amíg vannak emberek, akik nem csak beszélnek a hazáról, hanem tesznek is érte.
Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.
A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írt a Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel.
Gyermeknap alkalmából országszerte különböző programokkal várják a családokat. A gyermekvasút sűrített menetrenddel közlekedik a hajógyári szigeten. Egészségügyi szűréseket is tartanak. A Kármelita kolostorban pedig 5000 gyermeket látnak vendégül. Csüri Fanni Noa összeállítása.
Következő megálló Veszini útja Erzsébetkői út.
Egyes fővárosi járatokon idén is gyerekek köszöntik az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ gyermeknap alkalmából dalválogatást is készített Spotify csatornájára, amely mindenki számára elérhető. Gyakrabban indulnak ma a vonatok a gyermekvasút vonalán, a hűvösvölgyi végállomáson pedig kézműveskedni és játszani is lehet. Óriás mézes kalács díszítéssel, lufi hajtogatással, ugrálóvárral is készültek a szervezők, és színpadi műsorok is vannak. Ki lehet próbálni a hajtányt, a kerékpárral hajtható terepasztalt és a vonatszimulátort. A fogadóparkban pedig egy Ikarusz 280-as autóbusz is ki van állítva. A tűzoltó laktanyák is kinyitották kapuikat. Idén 150 hivatásos és csaknem 50 önkormányzati tűzoltóság, valamint több mint 200 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja a családokat.
Az alkalom nyílik arra, hogy ilyenkor a hősök is megmutassák, hogy milyen fegyverzetük van, a legnagyobb gépektől a legkisebbekig. Mindent megmutatunk, minden eszközt, minden olyan felszerelést, amit egyébként bevetéseken használnak a tűzoltók.
Mondta az Alavár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője. Kósi Zsolt hozzátette, a nyitott szertárkapuk program arra is jó, hogy találkozzanak az emberek azokkal, akik az év minden napján készen állnak arra, hogy baj esetén megmentsék őket. Egy magyar tulajdonú játékkereskedelmi cég felmérése szerint a szülők 81%-a élményt is szeretne adni gyermeknapon.
Bekecsről elkezdtünk ide a Tokai Gyermeknapra. A gyerekek nagyon sokféleképpen el tudják magukat foglalni. Mindenféle kézműves tevékenység, van ugrálóvárak, különböző népi játékok.
Mondta egy édesanya. Magyarország legnagyobb ingyenes gyermeknapi rendezvényét idén a hajógyári szigeten tartja a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. A különböző műsorok mellett itt ingyenes egészségügyi szűrésen is részt vehetnek a látogatók. A gyerekek játékosan tanulhatnak a helyes fogápolásról a fogászati buszban. A Teddy Maci kórházban pedig a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének tagjaival, plusz állatok segítségével ismerhetik meg az emberi test működését. Gyermeknap alkalmából 500 gyermekvédelmi intézményben nevelkedett, hátrányos helyzetű, valamint kárpátaljai családból származó gyereket és kísérőjét látják ma vendégül a Karmelita Kolostorban és a Szociális és Családügyi Minisztériumban, írt a Facebook oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a csoportokat a Karmelitában múzeumpedagógusok fogadják, a körbevezetés után pedig ebéd várja a gyerekeket. Lesznek kreatív és zenei programok is.
Ma van a dohányzásmentes világnap. Az egészségügyi világszervezet a dohányzás káros hatásaira hívja fel a figyelmet és szorgalmazza a dohányzás visszaszorítását szolgáló intézkedéseket. Részletek Csüri Fanni Noától.
5 éve dohányzom, hagyományos dohánytermékeket fogyasztok.
Legfőképpen stresszlevezetés céljából szoktam használni, de néha-néha buli közben barátokkal lazulás céljából is.
A dohányzásmentes világnapot az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére 1988 óta május 31-én tartják. A WHO idén az új típusú nikotinos termékekkel kapcsolatban fogalmazott meg üzenetet.
Ezeket a termékeket, ugye ez az elektronikus cigaretta, nikotinos tasak, valamint hevített dohánytermékek, egyfajta egészségesebb alternatívaként szokták megjeleníteni, és ezekkel a kicsit félrevezető marketing stratégiákkal szembe hívja fel a figyelmet a WHO.
Hangsúlyozta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője. Kümá Zsófia elmondta, habár a felnőtteknél a hagyományos dohánytermékek fogyasztása lassú, csökkenő tendenciát mutat, viszont az új típusú nikotinos, illetve hevített dohánytermékekből több fogy. Hangsúlyozta, egyre több fiatal dohányzik.
Ott már évek óta emelkedik, különösen az elektronikus cigaretta, és most már ugye nikotinos tasakoknak a használata is. Nemrég jöttek ki a HBSZ és az ESPAD kutatás eredményei, és onnan is látni, hogy a fiatalok fele, 30-50%, nyilván ez korosztától függ, de már használt ilyen terméket.
Kiemelte, ezek a fogyasztási cikkek nikotintartalmuk miatt függőséget okozhatnak, ráadásul már 10 000 szippantásos készülékeket is lehet kapni. A szakember arról is beszélt, hogy a nikotinos tasakoknak sokkal nagyobb a káros anyagtartalma, mint egy szál cigarettának, akár 40-szerese is lehet, így egyre gyakoribbak a nikotinmérgezéses esetek. Kimmel Zsófia szerint az is probléma, hogy az ízesített termékeket a fogyasztók külföldről szerzik be, összetételüket a hatóságok nem ellenőrzik.
Pár év, amikor a pokobár, elfbár ilyen robbanásszerű terjedés volt, akkor bevizsgálták a kollégák a termékeket, és azt találták, hogy a folyadékokban jóval magasabb nikotin tartalom van, mint ami a dobozon fel van tüntetve, sőt, a nikotinmentesben is találtak nikotint, szóval, hogy ezek ellenőrizetlen termékek.
Akik szeretnék letenni a cigarettát, az Országos Dohányzás Leszokás Támogató Módszertani Központ ingyenesen hívható számán kérhetnek segítséget. Érdemes az Éj tiszta tüdővel és a leteszemacigit.hu oldalakat is felkeresni, valamint a Gond egy szál sem mobil alkalmazást.
Nem várható, hogy világjárvánnyá alakul az Ebola vírus terjedése, amely főként a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Ugandát érinti, vélekedett Rusvai Miklós virológus.
A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, az afrikai kontinensről áthurcolhatják az emberek más földrészekre is a kórokozót. Ezekre fel kell készülni, az érintettek izolálását és esetleges kezelését pedig időben meg kell kezdeni. Hozzátette, az Amerikai Egyesült Államok fokozottan követi a járványhelyzet alakulását a közelgő világbajnokság miatt.
Az érintett régióból érkező szurkolók, esetleg csapatok, akik érintettek lehetnek, fokozott figyelemmel és megfelelő körülmények között léphetnek csak be az Egyesült Államokba például.
A motorosokat ellenőrzi a rendőrség országszerte a jövő héten. Az európai szintű akció során elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését figyelik.
Az ellenőrzés célja az is, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók módosítását. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint egy műszaki hibás gépjármű vesztegel el az M1-esen Hegyeshalom felé a 17-es kilométernél, 1-2 kilométeres a kocsisor. Dolgoznak az M1-esen Budapest felé az M0-ás csomópontnál, a 16-os kilométernél a külső sávot lezárták, ott is torlódás van. Árokba hajtott egy autó a 47-es főúton a 95-ös kilométernél, félpályás korlátozás van érvényben.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban rendezvény utómunkálatai miatt lezárták a Kóskároly sétányt. A Hősök terét körben és az állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között ma éjfélig. Napközben időszakosan lezárhatják a Ferihegyi repülőtérre vezető utat kifelé. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Zivatarok miatt adtak ki már a figyelmeztetést, főleg a Dunántúlon várható zápor, zivatar. Mit tartogat az időjárás a következő napokban? Molnár Csilla meteorológust kérdezem.
Szia, köszöntöm a hallgatókat. Bizony, ma még csak a Dunántúlon lehet egy-egy záporzivatar, inkább kisebb, rövid ideig tartó, viszont a folytatásban kell változékonyságra számítanunk. Az éjszaka már megnövekszik a felhőzet, úgyhogy reggel már borongósabb időre ébredhetünk, és napközben egyre nagyobb területen alakulnak majd ki záporok és zivatarok, csak kevés lesz a napos órák száma. Hevesebb zivatarok inkább a keleti területeken valószínűek. Ezek rövid idő alatt nagyobb mennyiségű csapadékot is tudnak produkálni, mindemellett pedig az északnyugati szél is megerősödhet. Viszont a hőmérséklet csak 1-2 fokot esik vissza, és a hétfőt követő napok is még egy kissé változékonynak ígérkeznek. Összességében azért olyan markáns változékonyság viszont nem vár ránk, fronthatás sem terheli a szervezetünket, egy úgynevezett sekély ciklon okozza a záporokat, zivatarokat és a kissé szeles időt. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
Köszönjük szépen, Csilla! Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Dancsó Mária és Németh László nevében is. Köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Ciprusz Éva viszonthallásra.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Címét megvédve a Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó bajnokok ligáját. Arne Slot távozik a Liverpooltól, a BVSC lett az élvonalbeli férfi vízilabda bajnokság bronzérmese. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó bajnokok ligáját, miután a Puskás Arénában rendezett döntőben tegnap az 1-1-es rendes játékidőt és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra győzött az Arsenal ellen. A találkozón az angol együttes szerzett vezetést a 6. percben Kai Havertz révén, amit a 65. percben Ousmane Dembélé 11-esből egyenlített ki. A BL történetében a Real Madrid mellett a párizsi csapat a második, amely meg tudta védeni a címét. A francia csapat kapitánya Marquinhos az edzőt Luis Enriquet is méltatta.
Van egy edzőnk, aki folyamatosan arra ösztönöz minket, hogy menjünk előre. Már az első naptól kezdve, amikor visszatértünk az előző nyáron a szabadságról, erről a trófeáról beszélt. És azt mondta nekünk, hogy egyet megnyerni is elég nehéz, de kettőt nyerni még nehezebb. Ha címet akarunk védeni, még keményebben kell dolgoznunk. Vannak nagyon fiatal játékosaink, akik még évekig nagy dolgokat érhetnek el ezzel a klubbal. Ismét megmutattuk, mire vagyunk képesek. Megmutattuk ennek a keretnek az erejét. A Paris Saint-Germain tényleg megérdemli, hogy a legmagasabb szinten legyen, tényleg megérdemli, hogy ott legyen a csúcson.
Maradva még a budapesti finálénál, a Paris Saint-Germain Arsenal labdarúgó bajnokok ligája döntő két résztvevőjéről Vukovics László, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, korábbi háromszoros válogatott játékos, a Ferencváros és az Újpest egykori csatára beszélt Nyágúj Gergelynek.
Az Arsenalnak ez nem az első elvesztett döntője, és hosszú-hosszú éveken keresztül mindenki picit talán mosolygott az ágyúsokon, hiszen ugye mindig ott voltak a lehetőség a siker kapujában, és soha nem tudtak megnyerni semmit. És mondhatnánk, hogy akkor gyakorlatilag ez ismét beigazolódott, de hát a Premier Ligát, tehát az angol bajnokságot sikerült behúzniuk, tehát talán ez mégsem egy olyan örökvesztes csapat akkor.
Igen, és tavaly az elődöntőben pont ez a párosítás volt, ami most a BL döntő. Ugye Londonban 1-0-ra nyert a Párizs, a visszavágón 2-1-re hazai pályán, tehát kettős győzelemmel búcsúztatta az Arsenalt. Én úgy fogalmaztam a mérkőzés előtt, hogyha 10-szer játszanának, valószínű 7-szer biztos, hogy a Párizs nyerne, de ez egy meccs Budapesten, ami a sok elsőség, hogy először van Budapesten BL döntő, az Arsenal először lehet BL győztes. Én bíztam egy kicsit a magyar szálba is, hogy Viktor Gyökeres, amikor bejött, hátra tud valami maradandót alkotni, még ha nem is minket választott válogatott szinten. Ez így nem jött össze, de a Párizsnak meg óriási kalapemelés, hogy másodszor megnyerte a BL Zsinórba.
Egy picit visszamegyünk az időben, akkor gyakorlatilag a Galaktikusok második számú nagyon nagy pénzszóró csapatként vonult egy időben a Paris Saint-Germain a köztudatba, aztán ott történt egy váltás, és egy picit inkább a csapat egységre próbáltak ugye ott építeni, vagy arra próbáltak hagyatkozni, aztán jött ugye Luis Enrique, aki hát tényleg megint csak tudjuk, hogy ahova megy, ott sikert sikere halmoz, és tényleg úgy tűnik, hogy valószínűleg a Paris Saint-Germain teljesen joggal nyerte meg az egész sorozatot.
Igen, és ha már a két edző közös múltját nézzük, Arteta és Luis Enrique, a Barcelonában igaz, hogy Luis Enrique 12 éve idősebb, de La Masia nevelkedett Arteta is, és azért nem tudott bekerülni, mert Xavi, Iniesta, Luis Enrique-t ide azért bekerülni, ezek világklasszis labdarúgók. Innen elkerült különböző helyekre Arteta, játszott az Arsenalba is a tévet, de az, hogy a spanyol edzők ilyen magas szinten teljesítenek, az nem lehet véletlen. A Párizs ugye 1970-ben alakult egy fiatal klub, és kb. 15 éve vannak a katariak, a Messi, Neymar, Mbappé, utána volt Ibrahimovic, nem sorolom végig, Ramos, stb. Mindenkit, aki számít, odahoztak. A döntőig eljutottak, de föltenni az íre a pontot nem tudták, és ez nagyon nagy keserűség volt akkor. Utána az mellett tették le a voksukat, hogy akik csapatemberek, nagyon jó futballisták, de még ugye nem Messi szint, meg Mbappé, klasszisok, de hogy azokból csinálnak egy csapatot, és Luis Enrique útmutatásai alapján választották ki a keretet. Az eredmények mindenkit igazolnak, mind játékos, mind edzőt. Luis Enriquét ennél nagyobb dolog, hogy a csúcsot, tehát a BL-t, ami a klubfutball csúcsa, kétszer egymás után megnyered.
Vukovics Lászlót hallották. Közös megegyezéssel azonnali hatállyal távozik a Szoboszlai Dominikot Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland szakember 2024 májusában váltotta Jürgen Kloppot az angol együttes kispadján, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már nem sikerült ilyen jól, a Liverpool ugyanis csak az 5. helyen végzett a Premier League legutóbbi idényében. A negyed döntőben búcsúzott a bajnokok ligájától, és ezúttal egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A távozó vezetőedző utódjaként Andoni Iraola neve merült fel, aki legutóbb a Bornosznál dolgozott.
Nemzeti Sportkrónika.
A férfi vízilabda UB1 bronz csatájának harmadik mérkőzésén a BVSC 15-11-re múlta felül a vendég Szolnokot, 3-0-ra megnyerve ezzel az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcot és egyben a bronzérmet. Tátrai Dávid és Benedek Mór 3-3 góllal vette ki részét az uglóiak sikeréből. Most következnek az edzői értékelések, elsőként a BVSC-t irányító Varga Dánielt hallják, akit Vasvári Lili kérdezett.
A 3-0 az azt jelenti, hogy jelenleg mi vagyunk a harmadik legjobb magyar csapat. Bár a céljaink ennél egy picit magasabbak voltak, de talán a minimum elvárásoknak meg tudtunk felelni. Van azért hiányérzet mindenkiben, hogyha a szezon egészét nézzük, és egy picit a szezon egészét nézhetem, akkor nagyon sok jó dolgot is találok. De összességében a bronzérem ez a tavalyi évnek az ismétlése az eredményesség tekintetében. Egyik szemem sír, ha másik nevet, de azért az is valami. Jó játszottuk a mérkőzésen, az első negyedben és a negyedikben, a kettő között meg egy jó nagy káosz volt. Elsősorban az ilyen mérkőzések a furcsa helyzetből adódó koncentrációt igénylik. Ez a koncentráció néha megvolt, néha nem. Amikor megvolt, akkor el tudtunk húzni, amikor nem, akkor pedig feljött ránk a Szolnok. De ezekkel a meccsekkel egyetlen egy dolog számít, csak hogy végül tudtunk nyerni.
A nagyon sok jó közül mi az, amit mégis kiemelne a szezonból?
Rengeteg jó élmény van, jó meccseink voltak. Az Eurókupa elődöntőig jutottunk, ahol a Jadran Splittel az utolsó percben derült ki, hogy ők jutnak tovább a döntőbe, tehát közel voltunk ahhoz, hogy fölülírjuk a történelmet. Az alapszakaszban is a Fradi kivétel kivételével, de ez minden csapatra elmondható. Honvéd volt az egyetlen csapat, akivel két darab egy gólos vereséget szenvedtünk. Kiegyensúlyozott teljesítményünk volt, sok játékos sokat tudott fejlődni, de mindegyik példa mellett, amit az előbb elmondtam, ott van egy de. Ott van az Eurokupában a de, ott van a magyar bajnokságban a de, és ott van az egyéni fejlődések szempontjából a de, mert bár voltak fejlődések, de lehetne találni még olyan részeket, amiben lehetett volna jobb ez a csapat, és akár egyedileg is.
A BVSC vezetőedzője Varga Dániel mellett a Szolnok férfi vízilabda csapatának mestere Hangai Zoltán is összegzett a bajnoki bronzcsata után.
Gratulálok a BVSC-nek, megérdemeltem, megszerezték a bronzérmet. Más célokért kezdtünk el küzdeni ebben az évben. Erre a csapatra most büszke vagyok, amit csináltunk egész évben, amilyen mélyen voltunk nagyon sokszor, és be tudtunk így is jutni a négybe. Nekünk ez felér egy éremmel. Itt a bronzcsatában egy picit úgy éreztem, hogy egy ilyen sebzett vad vagyunk. Végig futottunk az erdőben, és a legfontosabb, hogy talpot tudtunk maradni a végén. Nem dőltünk ki, és szerintem felemelt fejjel mehetünk haza Szolnokra. Nagyon sokat lehet tanulni ebből az egész párharcból. Nagyon sok hiányzónk volt, ennyire tellett. Gratulálok a BVSC-nek, kívánok mindenkinek.
Zombori Gábor 4 perc 17,14 század másodperces időeredménnyel győzött 400 méteres vegyesúszásban a Mare Nostrum versenysorozat harmadik záróállomásán Barcelonában. Ugyanezen a viadalon Ábrahám Minna 50 méter háton 28,49 század másodperccel a harmadik helyen ért célba. Az Imre Bencével felálló német Kiel Sipos Adriánt, Palacsis Krisztófot és Bartucz Lászlót is foglalkoztató, szintén német Melsungennel vívja a férfi kézilabda Európa Liga ma 6 órakor kezdődő fináléját. A hamburgi négyes döntő elődöntőjében a Kiel 29-28-ra legyőzte a francia Montpellier együttesét, a Melsungen pedig az ugyancsak német Flensburgnál bizonyult jobbnak 37-30-ra. Most a Kiel játékosát, Imre Bencét hallják.
Az a célunk, hogy megnyerjük ezt a négyes döntőt, hisz ezzel van esélye a csapatnak a Bajnokok Ligájára. Itt mind a négy csapat arra hajt most.
A fél időben 3 góllal vezetettek, aztán a második játék részben volt, hogy a Montpellier 2 góllal is elhúzott. Sikerült aztán visszajönnötök, és a végén egy egészen szenzációs dupla védés Wolftól. Mit éltél ott át akkor éppen a kispadon?
Nagyon jó védett az ND, nagyon kellett nekünk, mert támadásban elfogytunk még az elején úgy, ahogy, de már az első fél végén is azért pontatlanabbak voltunk, és fel egész meccsen mindig a nehezebb pillanatokban hozzá tudott tenni. És ennek köszönhetően is megnyertük, mert ebben a meccsben ő vette ki a legjobban a részét, nem is tudom, hány védése volt, szerintem bőven 10 fölött. Fantasztikus volt ez a világ egy legjobb kapusa.
Olasz Gergő, a Kiel jobb szélsője, Imre Bence mellett a Melsungen beállóját, Sipos Adriánt is megszólaltatta.
Mindenki aláírna egy Flensburg elleni győzelmet, hiszen főleg az idei szezonban nagyon jól játszanak és nagyon jól teljesítenek. De az, hogy ilyen magabiztosan tudtunk végigvezetni a mérkőzésben és ekkora arányat tudtunk nyerni, ez egy óriási dolog. Nagyon örülök, nagyon büszke vagyok a csapatra, de ezt már beszéltük a meccs lefolyása után, hogy ez csak az első fél idő volt ebből a hétvégéből.
Kétszer találkoztatok már a Bundesligában egymással ebben az idényben a Flensburggal, egyikből sem jött ki túl szépen a Melsungen. Mi volt most a különbség azokhoz a mérkőzésekhez képest?
Az első mérkőzésen én nem játszottam, mert sérült voltam, de viccet félretéve. Nagyon jó szezont futottak itt a szezon végéig, egyelőre még nincs vége a bajnokságnak, de nagyon jól meneteltek, hiszen a bajnokságban nagyon sokáig az elején voltak a második helyen. Most egy kicsit lehet, hogy elfáradtak, de ami biztos, hogy mi nagyon-nagyon felkészültünk minden egyes apró dologra, de azt tudni kell, hogy ők a világ egyik legerősebb támadó sorával állnak föl. Nekünk egész jó a védekezés, nem mondanám most per pillanat, hogy a világ legjobb védekezése van, de összesítésben a kapus teljesítményen és a védekezésünkkel meg tudtuk őket állítani, és előre nagyon-nagyon jól működött a gépezet, nagyon jól találtuk meg a helyzeteinket, és jóra is váltottuk őket.
Kovács Zsófia megnyerte a felemás korlát döntőjét a szlovéniai Koperban zajló Torda Challenge világkupán. A háromszoros Európa-bajnok magyar sportoló a selejtezőből a negyedik legjobb pontszámmal jutott be a fináléba, amin a döntőben tovább javított és a mezőny élén végzett. Bejutott a mai döntőbe a magyar együttes kéziszer csapat a Várnai Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokságon. Kropko Márta a 10. helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának szardiniai versenyén, Algéróban. A férfiak mezőnyében az 5 magyar közül Léman Csongor szerepelt a legjobban, ő a 12. lett. Svájc és Finnország játssza a jégkorong elit világbajnokság döntőjét, mivel az elődöntőben a VB házigazdája Svájc 6-0-ra kiütötte Norvégiát, míg Finnország 4-2-re verte Kanadát. A bronzéremért ma 15 óra 30 perctől Norvégia Kanadával csap össze, a Svájc-Finnország finálé 20 óra 20 perckor kezdődik. Kedves hallgatóink, Sportronikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Vízállás jelentés.
Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. május 31-én. A Duna a hazai szakaszán jellemzően enyhén árad, a folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 19,6, Budapestnél 20,5, Mohácsnál 22,7 fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Dunaremete 75 cm, 15%, Medve 136, 14, Nagybajcs 100 cm, 16%, Gönyű 54, 15, Komárom 100 cm, 13%, Esztergom 73, 11, Nagymaros 22, 12, Budapest 131, 11, Dunaújváros mínusz 2, 10, Dunaföldvár mínusz 120, 9, Paks 1, 10, Dombori 25, 11, Baja 121, 10. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 35 gázló van. Az országhatár 1811 és az Ipoly torkolat 1708 folyamkilométer között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 között 24, 100, 1900, piros úszó mellett 27, 60, 1900, az Ipoly torkolat 1708 és Budapest 1650 között a mértékadó gázló 1699,3 és 1697,7 között 22, 120, 1600, Budapest 1650 és Dunaföldvár 1550 között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 között 20, 110, 400, középen 24, 90, 400, Dunaföldvár 1550 és az országhatár 1433 között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 között hajó útszűkület 130 ezer. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellék folyóin. A Rába Szentgotthárnál mínusz 108,1, Árpás mínusz 99,18, Győr 242,28, a Marcal Móricz hidánál mínusz 34,12, a Sió Simon tornyánál 103,13, a Mura Letenyénél 105,12, a Dráva Őrtilosnál 91,14. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 19,5, Tokajnál 22,8, Szolnoknál 22, Szegednél 22,2 fok. Mai vízállások és mederteltségek a Tiszán. Básáros-Namény mínusz 201,3, Záhony mínusz 317,4, Dombrád 8,20. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 84 cm, 46%, átlag vízmélysége 332 cm, hőfok a Siófoknál 20,3. A Velencei tó vízszintje és mederteltsége 64, hőfoka 20.
Műsorajánlat.
Egy léggömb, egy kívánság. Az ismeretlen Elizabeth Lufia végül a meccsekben landolt. Születésnapjára csak annyit kért, szűnjön meg a háború. Emlékszünk-e, ki mit kért születésnapjára? Babát vagy építőjátékot, rollert? Vajon milyen az, amikor békét kérünk? Kívánságok történeteit kötjük csokorba, nem csak gyereknapra.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban.
Modernkori rabszolgaság.
Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
Ami visszaterel az életbe.
Csak kérni kell az Úrtól, hogy szabadítson meg.
Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán. Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásaival hozzájárult a Jónak lenni jó sikeréhez. Nézőinkkel kézzelfogható támogatást nyújtottunk a legkiszolgáltatottabbaknak. Visszatekintés az elmúlt évek Jónak lenni jó kampányaira.
Jónak lenni jó. Köszönjük. Június 4-én 14 óra 30 perckor a Dunán.
Nagyok.
Írhatta, taníthatta és védhette is az alkotmányt. Ezt a hármasságot tartja élete legnagyobb ajándékának. Egy téti paraszt családból indult, a magyar rendszerváltozás meghatározó alkotmányjogásza lett. Mégis ma is megtiszteltetésnek tartja, ha Bece nevén Kukónak hívják, akár a háta mögött is. Vendégem a Széchenyi díjjal, illetve a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett jogtudós, volt alkotmánybíró, dr. Kukorelli István. Várja önöket a beszélgetőtárs, Süveges Gergő.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor, hétfőn este, 7:30 után a Kossuth Rádióban. Tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári Bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak.